Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 84. Zsoltárnak az első versét. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 256. dicséretnek az első 4 versét. A 256. dicséret első verse így kezdődik: Irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Oh,
mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy az elmúlt héten is megőrizted életünket. Köszönjük, hogy elég jöhettünk most, hogy te táplálj bennünket lelki kenyérrel, hogy megszólíts bennünket, mint mennyei atya, és éltesd a mi lelkünket. Szeretnénk most megemlékezni, fejet hajtani az 1956-os hőseink előtt, és imádságban hálát adni az ő áldozatukért. Azért az áldozatért, amit hoztak a nemzetért, és hoztak érettünk, hogy most itt legyünk és szabadságban élhessünk. Arra kérünk téged, hogy taníts meg bennünket, hogy méltóak legyünk hozzájuk. Hogy azt, amit ők elvetettek, azt mi hadd tudjuk úgy plántálni, úgy nevelni, úgy továbbadni majd, hogy az ért kalásszá lehessen egyszer. Kérünk most téged a gyászoló családért, azokért, akik az elmúlt héten megállhattak egy koporsó mellett, és el kellett köszönniük elhunyt szerettüktől. Öleld át őket vigasztaló szereteteddel, érintsd meg lelküket, gyámolíts szívüket, építsd fel őket újra. Áld meg ezt a gyülekezetet, amelyik most eléd állt, és szólíts meg minket ígéreted szerint. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom a Rómabeliekhez írott levélnek első részéből, a 16. és 17. versből a következőképpen. Mert nem szégyelem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatta ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Foglaljunk helyet! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a gyerekeket, az Erdődi Sándor Református Általános Iskola 7. osztályának képviseletét, tanítónőt, Andi nénit, és mindenkit, aki eljött erre a mai család Isten tiszteletre, hogy együtt emlékezzünk és ünnepeljünk. Ezen a héten pénteken az iskolánkban két ünnepről is megemlékeztünk az áhítat és a lelki nap alkalmával. Az egyik nemzeti ünnepünk október 23-a volt, míg a másik október 31 a reformáció ünnepe, ami az egész egyetemes emberiség kulturális, szakrális és profán életének meghatározó tényezőjévé vált. Az egyik tehát egy magyar nemzeti ünnep, amely a történelmet formálta, míg a másik az ember egyetemes történelmének vált mérföldkövévé, és sokat kellett gondolkodnom azon, amiről ma is fogok beszélni, hogy e kettőt mi köti össze. Mi lehet a közös ebben a két ünnepben? Van-e egyáltalán olyan közös érték, üzenet, ami megfogható és kommunikálható a ma embere számára is? Arra jutottam, hogy ebben a két ünnepben az a közös üzenet, hogy az ember lelkében kitörölhetetlenül ott él a belső megújulási vágy, törekvés, kortól és nemtől függetlenül. Hiszen a belső megújulás vezette az 56-os hősöket. Akkor, amikor el akarták törölni egy hamis hazugságra épülő ideológiának építményét, amely ugyan hirdette az emberek egyenlőségét, a cselekedetek megítélésének azonosságát, ám mégis, mint elnyomó hatalom, kettős mércével mérte az igazságot, és a hazugság világát építették. Mindenki tudta akkor, hogy milyen konkrét elnyomás és terrorban él az ország. Mégis a szabadság egyenlőség zászlaját lobogtatva tartottak fent évtizedekig egy álságos demagógiát. Olyan embereket istenítve, akikről utólag megtudtuk, saját nevük leírása is gondot okozott. Akik nem áldoztak, hanem loptak a nemzet oltáráról, és tetteikkel megszentségtelenítve így Istent, embert és hazát egyaránt. Tudjuk, mi lett ennek a vége. Egy akarattal, egy szívvel és lélekkel kimondta, a magyar nemzet elég volt, mert nem élhet így sokáig az ember. Nem élhet egy álságos világban, amely hazugságra épül. Természetesen a 16. századi reformáció más okok miatt indult el útjára, de ott is nyilvánvalóan és világosan kirajzolódik előttünk a belső megújulási vágy. Törekvés, ami végül Luther Mártont és a reformátorokat arra késztette, hogy szembeszálljanak az akkori világ leghatalmasabb erejével, a pápával és az egyház megkérdőjelezhetetlen igazságával. Ismerve Luther életét, ő egy egyházhoz hű és engedelmes szerzetesként, később professzorként élt mindaddig, amíg az értelmi és a lelki megújulás igénye hosszú vívódások után cselekvésre nem kényszerítette. És itt válik igazán izgalmassá a kérdés, amiről ma szeretnék beszélni. Mi is volt az az erő, ami ilyen bátor, elszánt, önmagukat nem kímélő lépésre kényszerítette a reformátorokat és az 56-os hősöket is? A válasz az ige szerint, a felolvasott ige szerint, hogy az igaz ember meggyőződésre és hitére építi az életét, Isten igéjének vezetése és bölcsessége alatt. Nem véletlen, hogy Luther Márton 1521-ben a Worms-i birodalmi gyűlésen kijelentette: lelkiismeretem az Isten igéjének fogja. Figyeljétek meg, nem arra hivatkozik, hogy milyen érdekeltség, milyen beígért bíborosi kalap, milyen hatalmasságok, milyen előnyök származnak abból, hogyha visszavonja a tételeit, vagy megtartja azokat. Nem arról beszélt, hogy az életének egyéni érdeke, éppen aktuális érdeke, mit diktál számára, hanem vállalva a kiátkozást, tudjuk nagyon jól, hogy a pápai kiátkozás azt jelentette, testvéreim, hogy elveszítette a személyazonosságát, hogy bárki bármikor, akár az utcán, ha felismerte, megölhette, és még csak el sem ítélték érte. Mindenét elveszítette. Vállalva ezt az egészet, kiáll az Isten igéje és a lelkiismerete mellett. Fontos hát meglátnunk, hogy mi az, ami ezt a belső megújulást motiválhatja bennünk is. Mert azt gondolom, azzal mindenki egyetért, hogy szükség lenne a mi időnkben is egy új, újat teremtő, tiszta reformációra, lelki forradalomra, ami a világunkat helyre tenné. Nézzünk hát röviden arra, testvéreim, az ige szerint kiválhat igaz emberré. Ez az ige, amit felolvastam, Luther Márton vezérigéje volt. Ő is idézi, nem csak Pál apostoltól, hanem Habakuk prófétától is. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Kiválhat igaz emberré. Testvéreim, azért kényes ez a kérdés, és azért nem jó erről beszélni, mert ki az az ember, aki kimeri azt önmagáról, vagy szeretné kijelenteni önmagáról, hogy én nem vagyok igaz ember? Ki az, aki szereti azt hallani, hogy valaki kijelenti róla, hogy te, vagy én nem vagyunk igaz emberek? Az ember valahogy úgy van bekötve, figyeljétek meg, erről szól az egész életünk, hogy mindig a magunk igazságát próbáljuk valahogy védelmezni. Mindig a magunk igazát építjük. És ha megnézzük akár a párkapcsolatunktól elkezdve a gyerekeinkig, a munkánkig, a hivatásunkig, mindig a magunk igazsága. Igazzá léte. Az első és legfontosabb szempont. Kedves testvéreim, ám szeretném aláhúzni, hogy ebben az igében nem egy ilyen igazságról van szó. Olyan igazságról van szó, amelyik tőlünk teljes mértékben független. Amelyik nem befolyásolható. Amelyik objektíven mér bennünket. Látja a hibáinkat, a bűneinket, a mulasztásainkat. Minden tud rólunk, és azt is tudja rólunk, amit mi is tudunk valahol, hogy egy objektív igazság alatt mi soha nem állhatnánk meg magunktól. Nem állhatnánk meg független és objektív igazság mércé alatt egyikünk sem. Jogosan elítélhetne, megbüntethetne, eltiporhatna az az igazság, amelyik objektíve, függetlenül mér bennünket, mindannyiunkat. És erre jöttek rá a reformátorok, hogy az életben kell valaminek lennie, ami ezt az objektív igazságot, független igazságot, mert az embernek előbb-utóbb egyszer meg kell állnia alatta. Valahogy úgy fogja átjárni, az ember tőle megvédeni, hogy az ne eltiporja, ne összetörje, hanem megmentse. Nem véletlen, hogy arról beszélnek mindvégig, hogy az Isten megtehetné, hogy mindezt a független igazságot egyszer a fejünkre olvassa, és ránk teszi az életünkre. De van valaki, aki arra kéri őt, ne tedd ezt velük, atyám, hanem adj nekik még időt. Ne tedd ezt velük, atyám, mert én ennek az árát, amit ők, mint bűnadósság feltornyosultak, azt én kifizetem helyettük. Ugye mennyire értjük azt a képet a mai életünkből, hogy vannak olyan cégek, akik átvállalják az adósságunkat, akik kifizetik a hiteleinket. És mennyire tudjuk, hogy ennek milyen óriási ára van. Jézus a bűn adósság átvállalásával nem ilyen rendszert épített. És azt mondja, igaz akarsz lenni, igaz emberként szeretnél élni. Hát akkor lásd meg. Lásd meg azt a szeretetet, amelyik azt mondta, rád nézve is, rám nézve is. Ne bánsd őt, atyám. Ne ítéld el őt, atyám. Emlékezzünk arra a példázatára Jézusnak, amikor megállnak tanítványaival együtt a terméketlen fügefa előtt. És azt mondják az emberek, mondják az igazságot. Uram, vágd ki ezt a fát. Minek foglalja ez a helyet? Mit ér az a fa, amelyik terméketlen? És Jézus azt mondja, ne. Ne tegyétek. Adjatok még időt. És én majd körbeásom, gondozom. Én majd a lelkére beszélek. Én nem akarom, hogy ő kivágattassék. És gondold, egyszer végig, és már ott tartunk, ami a reformáció alaptézise, egyedül Krisztus által. Gondold egyszer végig, hogy egyszer a te életed mellett is elhangzik fent a mennyországban, ott a trónteremben ugyanez a beszélgetés, az Atya és Jézus között. Ott áll a mindenható Atya Istennek jobbján. Ugye mondjuk az apostoli hitvallásban. És szerinted miről beszélgetnek? Többek között rólad és rólam. Ez a Jézus átvállalta a bűn adósságát, és itt van az a pont, ahol kiderül, hogy ezt nem lehet kiérdemelni, hogy nem tud annyi jót cselekedni az ember, hogy annak a mennyisége és értéke felérjen ezzel a drága eszközzel. Mert ez a fizető eszköz, amiről Jézus beszél, ez nem arany és nem ezüst. Nem egyéni érdek, nem protekció, nem kapcsolat, nem származás, hanem drága vér. Nem aranyon, nem ezüstön, hanem drága véren váltottatok meg. Na, ez az a meggyőződés, ez az a hit, amelyik minden túlélés rendíthetetlen. Hiába próbált a Nérótól kezdve az üldöző római császárok, a különböző izmusok ennek a kereszténységnek erejét megtörni. Hiába próbált ezeket az embereket Luther Mártonnal és a reformátorokkal együtt elhallgattatni az akkori világ. Ez az, ami erőt adott az 56-osoknak is. Ez a belső megújulás, ez a csodálatos meggyőződés, ez a hit, ami nélkül mindjárt beszélek róla, élni nem lehet. Mert túlmutat mindenem. Kiválhat igaz emberré. Az, akiről egyszer Jézus Krisztus kimondja. Igaz nem állhatna meg a független és objektív igazságszolgáltatás elé. De nem is kell, hogy odaálljon. Mert én már odaálltam helyett. Én az életemmel, a véremmel kifizettem azt, amit nem lehet pénzért, nem lehet ezüstért, sem aranyért megvenni. Mert szerettem őt annyira, hogy mindezt neki odaadjam, ingyen kegyelemből. Hát ezért mondja Pál, aki ezt megérti, aki ezt elhiszi, az hitből fog élni. Nem tudom, kinek tűnt fel, hogy így fejezi be Pál apostol, hitből fog élni. Tehát azt jelenti, hogy hit nélkül élni lehetetlen. Hit nélkül élni a Biblia szerint lehetetlen. És testvéreim, valahol mindannyian tudjuk ezt, mégis azt tapasztalom, hogy rengeteg energiát ölünk abba, hogy bebizonyítsuk a hitetlenségünk alapját. Pedig a hit, itt vannak a hittanosok, nekik is elmondtam már számtalanszor. Pont ugyanolyan alapszükséglete az emberi életnek, mint a víz és a levegő. A hit pont ugyanolyan érzékszervünk, mint a látásunk és a hallásunk. Csak nem a látható világban orientál bennünket, hanem a láthatatlanban. De gondolj csak végig. Ha nem hinnél abban, hogy reggel felébredsz, levernéd csukni a szemed. Ha nem hinnél abban, hogy odaérsz a célodhoz, bemernél ülni az autódba, elmernél indulni, kimernéd nyitni a lakásod ajtaját. Gondolj abban, nem hinnél a gyerekeidbe, a szeretteidbe, a családodba, a jövendődbe. Volna értelme élned. Volna értelme dolgoznod. Testvéreim, a hit átjárja az egész életünket. És senki nem vitatja azt, hogy hit nélkül szinte értelmetlen az élet. Hát épp ezért szólal meg Luther Márton. És azt mondja, hogy az emberi életnek értelmét, örökké való célját az egyedül hit által szerezheti meg az ember. Kedves testvéreim, gondoljátok végig, és érdemes ma végig gondolni, miben hittek az 56-os áldozatok? Miben? Tegnap hallgattuk a rádióban Wittner Máriát, ahogy elmesélte, milyen volt, amikor sorra vitték el a zárkából mellőle azokat, akikről tudták, hogy akasztani viszik őket. Gondoljátok végig, mindazok, akik az életüket adták valamiért, miben hihettek? Mindazok, akik az életükben eljutnak odáig, hogy Istenért valamit tesznek ezért a világért, hazáért, a családjukért. Mondd, miben hisznek? Ez a Luther ezért a hitért képes volt feláldozni mindent. Odaadni a professzori katedráját, az elismerését. Az 56-os hősök nem ugyanezt tették. Ez a hit ott válik mássá a többi hittől, sokkal többé, sokkal drágábbá, amikor valakinek az életébe egyszer csak belép ez a Jézus Krisztus. Belép ez a Jézus Krisztus, és valami olyan dolgot tesz, hogy az emberi világba, az isteni világba egyszer csak mindent átváltoztat, mindent értelmessé tesz, mindent átláthatóvá és elfogadhatóvá. Gondoljátok végig, és példaként hadd hozzam Pál apostol életét, aki többek között idézi ezt az igét, és leírja ezt. Ennek az embernek a kis ujjába volt minden, amit a Bibliáról tudni kellett. Amit a hitről vallani kellett. Amit megélni kellett, mint nemzeti öntudat, mint Gamáliel tanítvány. És ennek az embernek az életébe egyszer ott a damaszkuszi úton belép ez a Krisztus Jézus. És kimondja, kárnak és szemétnek ítéltem minden, ezért a Krisztus Jézusért. Ez a Pál apostol. Csak ennyit élt át. Jézus belépett az életébe. Gondolj csak végig. Elégkül a hit nélkül élni lehet, de nem érdemes. Mert az életed teljessége, a lelked üdvössége ebben és itt van elrejtve. Ebben az élő hitben, amelyik igazzá tesz, amelyik felemel, amelyik olyan erőt és meggyőződést adhat, hogy a magad életébe, a magad helyén légy hőssé, légy reformátorra, és mindez, amit rád bízatott, azt végezd el. Ezek az emberek azért nem féltek, azért tudtak erősek maradni. Mert egy dolgot tudtak. Ebből a Jézusi kézből senki ki nem ragadhat. Nem ragadhat ki a pápa, nem ragadhat ki a kiátkozás, nem ragadhat ki az ábú, az Andrássy út 60. Ebből a kézből nem lehet kiesni. Ha egyszer oda bekerülsz, ez a kéz hordoz. Ez a kéz megtart, és éltet nem csak egy jelen való világban. Hadd fejezzem be azzal, amit Mózes kért az Istentől, amikor útnak indultak. Ott van egy vezető ember, ott van egy óriási feladat előtte, ott van előtte a puszta, ott van előtte a veres tenger, és a következőt kéri. Jöjjön velünk a te orcán. Nem azt kéri, hogy legyen élelem a hosszú úton. Legyen győzelem a csatákban. Nyíljon szét előttünk a tenger. Engedelmes legyen a nép, csak egy dolgot kér. A te orcád jöjjön velünk. Én hadd kívánjak az elkövetkezendő napokra olyan megtapasztalást ebből az Istenből, hogy érezd, hogy az ő orcája ott van veled minden nap. Ott van a családodba, ott van a munkádba, ott van, amikor fejet hajtasz majd az elhunyt szeretteid sírja mellett. És ott van akkor is, amikor összekulcsolod a kezedet, és a belső szobádba megszólítod őt. Mert ez a kéz szeretne téged hordozni, vinni, megtartani és éltetni. Légy hát igaz emberré, aki hitből éli az életét. Imádkozzunk! Hálásan köszönjük neked mindazokat, akik képesek voltak arra, hogy feláldozva önmaguk életét egy szent ügynek az oltárára feltegyék, lelküket, életüket, mindenüket, amelyük csak volt. Köszönjük neked, Urunk, hogy te folyamatosan szólítgatsz bennünket, és rámutatsz arra az áldozatra, amelyet megváltunk, Krisztus Jézus hozott értünk a Golgota keresztjén. Olyan csodálatos, ennyire egyszerűvé tetted ezt az utat, hogy nem kell hozzá se arany, se ezüst, se protekció, se származás, se születés, csak egy dolog kell hozzá, hogy ez a miénk legyen. Hit tőled ajándékba. Ezt szeretnénk elkérni most, hogy járja át a szívünket, életünket, hogy ez a hit formáljon minket, hogy a te orcádat ne vondd meg tőlünk, hanem jöjj velünk minden nap. Mutasd fel ennek az áldozatnak csodáját, türelmét, szeretetét a mi életünkben is. És készíts bennünket ezen a héten arra, hogy megállhassunk szeretteink sírja mellett, és hadd tudjunk hálát adni mindazért, amit kaptunk tőlük. Hadd tudjunk azzal a reménységgel nézni a magunk életét, mert mi is ilyen magvetőkké lehetünk ránk bízottak életébe. Így szenteld meg az előttünk álló napokat, és jöjj velünk továbbra is. Megváltó úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljuk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, október 31-e van, 11 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk, reformációra emlékezve. És ahogy a zsinati rendelkezés alapján minden évben tesszük, most is hirdetjük, hogy októberi utolsó persejpénz a Magyarországi Református Egyház területén belül épülő egyik templomra szálljuk, most ebben az esetben a kisvárdai református templom építésére gyűjt az ország egész református népessége. Kérem a testvéreket, jövő héten így gondoljunk az adakozásra. Az elmúlt héten elkísértük utolsó földi útjára Móróczi Lajos testvérünket, aki 91 esztendőt élt, közöttünk lévő hátramaradott szeretteinek Isten vigasztalását kérjük, áldja meg a családot az élő Isten, hiszen Lajos bácsi sokszor, sok éven át keresztül hűségesen szolgálta ezt a gyülekezetet is, több alkalommal is presbiterség gondnoka is volt. Isten adjon vigasztalást a hátramaradott családnak, öleljen át benneteket. Végül pedig nem utolsó sorban köszöntöm a 7. osztályt, akik most családi istentisztelet keretén belül reformációra emlékezvén egy rövid műsorral készültek. Kérem, fogadjátok szeretettel!
Kétségtelen, hogy nevezetes alkalom, ha helyesen éljük vele. A lényeg ki, a pápás egyházas sorozásában, visszaéléseinek a felsorakoztatásában és hasonlóban, még akkor sem, ha viszonzás nélkül marad a Krisztus szerinti evangéliumi magatartás.
Ugyanígy nem merülhet ki az ünnepély a reformációi atyák és általában a református múlt dicsőítésében. A múltat fölöttébb szeretni kell, de az egyház nem belőle él, hanem a fő Krisztusból. Keresztényi alázattal és a helyes ismeretek birtokával minden szükséges dologra lehetőség nyílik, ami valóban épít.
A reformáció közös öröksége a magunk állandó reformálása, a Jézus Krisztus fölpásztor jelentény kedelmesség keskeny ösvényének keresése, mint elméletben, mint gyakorlatban. Törőmet reformáció gondolkozás hordoz az, aki napról napra, tehát reformáció előtt és után egyaránt kérdésessé teszi. Vajon a reformáció értelmében református erő maga, saját helyi község, egyházmegye és egyházkerülete, az Una Santa Ecclesia, az Anya Szent Egyház.
Tompa Mihály a gyülekezetben. James úr még a harangba köbb le, a hangtávol széthömpölyögve, s mint a szarvas a szép kis forrásra, siet a nép a Szent Tornácba. Betölti a pitvart, a házat, az arcokon a hit és alázat, s a szívre mennek mély az ajék, csendel békét lehet a hajlék.
Ő ifjú mens, hallgatva szót vár, majd fölzeng a királyi zsoltár. A nép együtt van, együtt érez, szólván a szék s a föld Isten érez. Fejét mélyen kezébe hajtva, imában olvad szíve hajka. Az Úr előtt lelkét kitölt is, megtisztul szentül a mi földét.
Miben egyezünk mindnyáján a hit dolgaiban? Négy dologban egyezünk mindnyáján, akik keresztény nevet viselünk. Először abban, hogy a hit csak egyedül az Istennek szaván és bizonságtételén fondáltatik. Úgy, hogy csak az kell igaz keresztény hittel vallani, amit az Isten az ő igéi által megjelentetett. Mert nem régen megmutattam, hogy valamit keresztény hittel hiszünk, azt egyedül csak az Istennek szabályért és bizonságtételért hiszük, és nem az emberek szabályért.
Másodszor azt is egyelőképpen hiszük, hogy valami a Bibliában, a Szentírásban meg vagyok írva. Az éppen is minden cikkeiben igaz és Isten mondása, aki a proféták és apostolok által, úgy mint a kancellárjusok által írta, ami ebben a könyvben foglaltatik, amit csak imént megmondám, és amit Szent Ágoston írja, aki azt mondaná, hogy feledékenységből vagy tudatlanságból valamivel hamisat írtak a Bibliába, bizonytalanná tenni az egész keresztény vallást.
Harmadszor abban is egyetértünk, hogyha valaki a Szentírással ellenkezik, ha valaki az ő tudományát akármelyik kicsi dologban is volt merőséggel megvetni, az nyilvánvaló eredmények és istentelenben.
Negyedszer azt is bizonyosan valljuk, hogy az Isten igény csak az ő igaz értelme és magyarázatja szerint kell bévennünk. Mert aki az Isten igényt hozná elő, de ennek az önös saját elméjéből származott, hamis értelmét akarnák követni, az nem az Isten igény, hanem az önök saját tetszését és gondolatját akarnák követni, mivel hogy nem bőtűben, hanem ennek igaz értelmében áll az Isten igéje.
Ezekről a négy dolgokról, mint csak itt mondanám, semmi nem mi visszavonás mi köztük, és közönséges az újító atyafiak közt. Noha a libertinusok ezeknek is némely cikkeiben keresztül állottak.
Köszönjük szépen a gyerekeknek, köszönjük Andrénének a megemlékező műsort, reformációra. Jövő héten is ennek a jegyében fogunk együtt lenni, hiszen most október 31-e vasárnapra esik, úgyhogy a délelőtti istentisztelet keretében megemlékezünk majd erről az alkalomról is. Záró énekünk, testvéreim, a 200. dicséret. A 200. dicséretnek az első 4 verse, a 200. dicséretnek az első verse így kezdődik, hogy maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. 4 verszakot énekeljünk ebből az énekből, utána pedig nemzeti ünnepünkre való tekintettel fennállva énekeljük majd el nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt, és utána pedig fogadjuk Isten áldását.
Oh, sure.
ezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.